Most másodpercet. Köszönöm. A mai előadáson az elektrokardiográfiával fogunk foglalkozni, és mindjárt van egy kérdésem önökhez. Ugye a kurzusnak a címe az, hogy elektrofiziológiai módszerek az ideg- és izomrendszer vizsgálatára. Mit keres itt akkor egy EKG előadás? Tessék? Valakit hallottam, hogy mondták valamit. Tessék? Így van. Gyakorlatilag az elektrokardiográfia a szívnek az elektrobiográfiája. Tehát tulajdonképpen ez az előadás a miográfiás előadáshoz csatlakozik, de hát azért egészen más. Ugyanakkor az elektrokardiográfia az egy alapvető orvosi vizsgáló, elektrofiziológiai vizsgáló eljárás, legelső vizsgáló eljárások közé tartozik, mindjárt látni fogják, amelyet alkalmaztak, tehát mindenképpen érdekes. Nem tudom, hogy más tantárgyból foglalkoztak-e EKG-val eddig. Tehát nem hallod, a középiskolás ismereteikre majd hivatkozunk. Kezdetekről csak néhány ábrát. Ugye, először egy angol fiziológus, Augustus Desiree Waller volt, aki emberi elektrokardiogramot regisztrált 1887-ben a Lippmann-féle kapillár elektrométerrel. Annak idején az elektromosság jól ismert volt, borzasztó nehéz volt, nem volt módszer arra, hogy kis feszültségeket regisztráljanak. Akkor már ampermérő, meg feszültségmérő, mutatós műszerek voltak, de ezek alkalmatlanok voltak arra, hogy millivolt nagyságrendű feszültségeket regisztráljanak, nem tudtak. Lippmann egy nagyon ügyes fizikus volt az, aki először rájött arra, hogy ha egy kapillárisban tudomány történet érdemes rászállni egy percet, egy nagyon vékony kapillárisban higanyt helyez, illetve a jelenség az volt, hogy a kémikusok megfigyelték, hogy ha sósan éri a higany cseppet, akkor az alakja megváltozik. Ugye egy kémiai reakció lép fel, és megváltozik az alakja. Most ez volt az ötlet, és azt csinálta, hogy egy vékony kapilláris csőbe higany volt, és fölé kénysavat öntette. Egy-egy drótot vezetett be a kénysavba és a higanyba, és azt tapasztalta, hogy nyugalomban volt a higany felszín, viszont a feszültséget, és ez már millivoltos feszültségre is reagált, akkor elmozdult a higany a kémiai reakció hatására. A felületi feszültség és a többi változás következtében. Most ha ezt átvilágította ezt a kapillárist, és filmre vette a mozgást, akkor megkapta az elektromos változásnak a képét. Ebben már gyakorlatilag millivoltos válaszokat tudott regisztrálni, és Waller ezt a Lippmann-féle kapillár elektrométert használta, itt látjuk a rendszert, amelyel gyakorlatilag tudta, egy hatalmas nagy dög volt, de lehetett regisztrálni. Azon kívül érdekességként ez az egyik első regisztrálás, tessék nézni, a karok és a láb az egy sós vízzel töltött vödörben voltak, és az volt a teljes vízfelület volt az elektród, ugye, hogy tudják regisztrálni ezzel az eredeti eszközzel, és itt látunk a Wallernak az egyik eredeti regisztrátumát, ahol az EKG, hát nem olyan, mint a mai EKG görbék, de megvan. Ezek után Wilhelm Einthoven volt az, aki a 20. század első éveiben továbbfejlesztette ezt a módszert, és húros galvanométert kezdett alkalmazni, és tulajdonképpen kidolgozta, majd a későbbiekben fogjuk tárgyalni, azokat az elvezetési módokat, és vezette be a klinikai gyakorlatba az elektrokardiogramot, és 1924-ben Nobel-díjat is kapott érte. Hát bevezetőként szaladjunk át magán a szív működésén,
ugye a szív tulajdonképpen egy pumpa, a legfontosabb feladat a pumpa funkció. Ez a körülbelül 30 dekás szerv, ami nőknél kicsit kisebb, férfiaknál kicsit nagyobb lehet. Ez a percenként körülbelül 5 liter vért továbbít a szervezetben, egy komoly pumpa funkció, és hogyha azt mondjuk, hogy 72 perces pulzus számmal működik a szív, 75 év alatt 3 milliárd összehúzódást végez. Egész életünk alatt a szív az folyamatosan működik. Mi a középiskolás anyag? Ugye a szívnek 4 ürege van, 2 pitvar és 2 kamra. A szervezetből az elhasznált vér a jobb pitvarba folyik be, onnan át a jobb kamrába, majd a kamra kontrakciójakor a pulmonális artérián keresztül a tüdőbe, ahol széndioxidot lead, oxigént vesz föl, és a pulmonális vénám a bal pitvarba jut a már felfrissült vér, onnan a bal kamrába, majd az aortán keresztül a szervezetbe, ahol leadja ezt az oxigént. Itt egy kép, ami mutatja a szív alakját, ugye, nem olyan szép szabályos, mint ahogy az ábrázolni szokták. Itt a nagyereknek a kifutását mutatja, itt a tüdőerek, illetve az aorta és a fejfelé menő erek, felső végtagba eretek, fejfelé menő erek, és a sötéttel a visszaérkező vénák. Ez pedig a mellkasban a szívnek az elhelyezkedését mutatja ez az ábra. A szívpumpa működésénél beszélnünk kell a billentyűknek a szerepéről. Ugye kétfajta billentyűt különböztetünk meg. Az egyik a pitvar és kamrák között elhelyezkedő úgynevezett atrioventrikuláris billentyű, tehát pitvar-kamrai billentyűk, ami mind a jobb, mind a bal kamránál megtalálhatók. Ugye a bal kamránál 2 billentyű lapja van, a jobb oldalon pedig 3, és ez a billentyűk, ezek úgy néznek ki, egy vékony kötőszövetes kis lemezek, amelyeknek a szélén vékony kis kordáknak nevezik, kordakendének, vékony kis húzalószerű kötegecskék rögzítik az úgynevezett papilláris izmokhoz, amelyeknek a funkciója az, hogyha becsukódott a billentyű, mert a kamrába megnőtt a nyomás, akkor ne csapódjon át. Ugye, mert elvileg, ha szabadon lenne, akkor a nagy nyomás átcsapná, és visszaáramlana a pitvarba a nyomás. Ez a rendszer ezt megakadályozza, és gyakorlatilag a pitvar kamrai határt ezek a billentyűk lezárják. A másik billentyűt az úgynevezett szemilunális vagy félhold alakú billentyű, abból 3 van, mind a tüdőbe menő nagyéren, mind pedig az aortában. De amikor a kamrába megnő a kontrakció során a nyomás, akkor ezek a billentyűk kinyílnak, az aorta nyomás fölé emelkedik, ha a bal kamráról beszélünk, akkor ezek a billentyűk kinyílnak és áramlik a vér kifelé. Amikor viszont ellazul a kamra, és a nyomás az aorta, illetve a pulmonális artéria nyomás alá esik, akkor ezek összecsukódnak és megakadályozzák a vér visszaáramlását. Természetesen nem foglalkozunk vele, de ugye kóros folyamatoknál ezek a billentyűk elmeszesednek, és a többi, és ilyen zavarok keletkezhetnek, de ez nem ránk vonatkozik. A szívciklusról kellene beszélnünk még. Láttam, hogy ez ilyen ábra még a középiskolás biológia könyvben is bent van, tehát lehet, hogy jobban tudják, mint én. De mi a szívciklus? A szívciklus gyakorlatilag az a folyamat, ami egy diasztolétól, azaz egy ellazulási ciklustól a következő ellazulási
szakaszig áll. Ez az ábra az időviszonyok arányát mutatja, ugye egy, a diasztólé végét jelzi, ahol áramlik befelé a vér a vénákon keresztül, a pitvarba, és lévén, hogy minden billentyű nyitva van, a kamrába is, a szisztólé kezdete, amikor a pitvarból, a pitvar szisztólé során áll, még plusz vér áramlik a kamrába, majd a kamra szisztólé első fázisa, amikor nő a nyomás egész addig, amíg a szemilunális aorta billentyű ki nem nyílik, ha a bal kamráról beszélünk, a maximális ejekció, amikor áramlik ki a vér, és végül az ellazulás, amikor mikor a nyomás lecsökken a kamrába, becsukódnak az aorta billentyűk, illetőleg a pulmonális billentyűk, tehát a szemilunális billentyűk, és ismét megindul a telődés. Van néhány nagyon fontos adat, ezek olyan adatok, amit kérem, hogy jegyezzenek meg, hogy a bal kamra térfogata a diasztólé végén, amikor tulajdonképpen megtelt, majd mindjárt részletesen is elemezni fogjuk, akkor körülbelül 120 ml. A szisztólé végén, amikor maximálisan kontrahált a kamra, akkor is marad benne körülbelül 50 ml vér, tehát a szívkamra soha nem ürül ki teljesen. Marad benne vér, tehát körülbelül egy kontrakciónál a különbséget körülbelül 70 ml vért továbbít az aortába. Ezt nevezik stroke volume-nak, angol rövidítések is megvannak. Ugye nyilván az end diastolic volume, end systolic volume és a stroke volume, ezek a érdekesek rövidítéseknek nincs jelentősége. Na most, ezt az értéket megint felszorozzuk a 72-es pulzussal, akkor naponta a szív körülbelül 7,5 köbméter vért további. Ez is egy óriási mennyiség, mert ugye 1 méter, 1 méter, 1 méter, 1 köbméter, szorozzuk 7-tel, egy hatalmas vérmennyiség. Na most egy fontos adat, mert az orvosi leleteknél ez gyakran szerepel, az ejekciós frakció az azt jelenti, hogy a hány százalékát továbbít, vagy hanyad részét továbbítja a kamra a térfogatának, ez körülbelül 5, illetve 7 tized gyakorlatilag ebben az esetben, tehát ez a normál érték, kóros, a gyengült szívműködésnél ez lecsökken. Említsük meg még, hogy a normál állapotban, a nyugalmi állapotban a szív oxigén fogyasztása körülbelül a teljes szervezet fogyasztásának 12%-a, az agy fogyasztása mennyi? A teljes szervezet oxigén fogyasztásának mennyit használ el az agy? Emlegettük már hajdanában. Na? Ez is középiskolás. 20%. Tehát az agy 20%-ot használ. Nyugalmi állapotban a szív nem olyan sokat, 12%-ot, de terhelésre ez akár 7-szeresére is nőhet. Tehát borzasztó erősen. Ugye nyilván hát fölgyorsul a szív a 72-ről, fölgyorsulhat akár 120-130 percre, és akkor hihetetlen megnő az oxigén szükséglet. Na, gyorsan szaladjunk végig itt az időviszonyokon és a terődési viszonyokon. Legfelül látjuk az EKG-t, ebben most még ne foglalkozunk, majd később. Itt a nyomás viszonyokat látjuk, a pitval, a bal pitval, a bal kamra nyomása pirossal, az aorta nyomása sötét színnel, és kékkel, mint említettem, ez a pitval. De, ez a három nyomás tulajdonképpen viszonya állítja arra, hogy befelé vagy kifelé folyik a szívbe a vér. A diasztolis, ez pedig a térfogat, a bal kamra térfogatát mutatja. Ez a színes sárga szín az a diasztóli, azaz az ellazulási időszakot mutatja. Ez alatt fokozatosan nő a nyomás, mert áramlik be
a vér a kamrába, de nagyon kicsi a nyomás, mert ellazult a szív. Az aortában megvan, mert megvan a úgynevezett diasztolis nyomás, ez az, amit vérnyomásmérésnél mérünk, ugye, mert be van a csukva a billentyű, és nem tud visszafolyni a vér. Kezdődik a pitvari kontrakció, pitvari szisztolé, akkor valamivel megnő, nem túlzottan sokat ad a pitvar a nyomás növekedéshez, és kissé megnő a beáramló vérmennyisége is a kamrába, de tulajdonképpen az igazi telődés az a diasztoli során van. Majd megindul a kamra kontrakciója, ez az, amikor hirtelen elkezd nőni a nyomás, és eléri az aorta nyomását, már itt becsukodnak a pitvar kamrai billentyűk, és itt pedig kinyílik az aorta billentyű, amikor a kamra nyomása eléri az aorta nyomását, tovább növekszik ez a maximális szisztolés nyomás, az a bizonyos 120 higanyminiméter, és ürül a kamra, mert áramlik kifelé a vér. Itt a szívhangot látjuk, a billentyűknek a becsukódása, a pitvarkamrai billentyűk becsukódása okozza azt a bizonyos, ugye úgy szokták mondani a szívhangokat, hogy bútuk, egy kicsit hosszabb hangot eredményez, ha hallgatják a szív fölött, akkor jól lehet hallani. Tulajdonképpen az első hangot az az atrioventrikulás billentyű becsapódása okozza. A maximális kontrakció után, mikor lecsökken a szívben a vértartalom és megközelíti a 50 ml-t, akkor elkezd csökkenni a nyomás, mert tovább többi vért már nem tud kinyomni a szív, és elkezd csökkenni a nyomás. Amikor a nyomás, az aorta nyomása alá csökken, akkor becsapódnak a szemiurális billentyűk, és ez lesz a második hang, és meredeken a és kezdődik a diasztolé, és meredeken zuhan a kamrának a nyomása, itt már nincs telődés, ebben azon a rövid szakaszon zárva vannak atrioventrikulális billentyűk, és amikor a pitvar nyomás alá csökken, vagy eléri az a kamra nyomása, akkor nyílnak ki a szemiurális billentyűk, és ez a diasztolé alatt telődik a szív. Tehát nagyjából ezen az ábrán itt az időviszonyok láthatók. Tehát tulajdonképpen ez a szívciklus, amelyet nekünk az EKG jelez erről, hogy azt majd mindjárt részletesen tárgyaljuk. Valamit a szívizomról, nem sokat kell beszélni róla, csak annyit kell elmondani, hiszen a haláncsikolt izomról tanultak. Mi a különbség a haláncsikolt munkaizmok és a szívizom között? Gyakorlatilag az a különbség, hogy a szívizomban gap junctionök vannak, tehát kapcsolat, kis ellenállású kapcsolat van az egyes rostok között, és ez lehetővé teszi azt, hogyha egyetlen szívizom rost izgalomba jön, akkor az ráterjed a környezetében lévő szívizomrostokra, tehát gyakorlatilag, ha kamrába elindul egy ingerület valahol, akkor az az egész kamrára rá, egész kamraizomzatra ráterjed. Tehát a szív az mint egy szincíciumként működik, és tulajdonképpen a szívizmot, vagy a kamraizomzatot, jobb ha ezt mondjuk, a kamraizomzatot tulajdonképpen egy összefüggő elektromos szempontból, vagy izgalom szempontjából egy összefüggő rendszernek tekinthetjük, és ezért azt szoktuk mondani, hogy ekvivalens rosttal helyettesíthetjük a szívizomnak a rostjait. Majd rögtön látni fogják, hogy ez mit jelent. Most, hogyha valahol elindul a szívin, a kamra izomzatban ez az ingerület, akkor ez terjed. És ahogy terjed végig az izmon, ez kialakít egy aktivációs felületet. Ugye, ahogy terjed végig az izmon, és tulajdonképpen ez az aktivációs felület, ez azt jelenti, hogy ahol már aktiváltott negatív, ahol még nem aktiváltott pozitív. Tehát tulajdonképpen, mint egy izgalmi terület, terjed egy depolarizációs felület, hullám terjed végig a kameraizmon, mindjárt meglátjuk, hogy ennek mi a következménye. Egyet jegyezünk meg, ez még majd háromszor elő fog fordulni, de hogy tudják, és felhívom a figyelmüket, hogy tudják, hogy egy érdekes jelenség, majd mindjárt részletesebben beszéljük, hogy a természetes körülmények között a kamrában az ingerület az endokardiumtól, tehát a kamra belső falától, az epikardium, tehát a külső fala felé terjed. És nem a bázistól a csúcs felé, hanem éppen visszafelé, a csúcstól a bázis felé. Ezt rögtön majd részletesen látják az ábrán. Tehát erre ezt karikázzák be, hogy ezt tudják majd alkalmattán. A szív ingerképzés vezető rendszereiről is beszéljünk egy kicsit. Ugye, ezt is már a középiskolában tanulták, ugye a szívnek a inger képző helye a színusz csomó. Ez egy olyan automáciás, önálló ingerképzésre alkalmas struktúra, amely körülbelül 100-szer perces ritmusban hoz létre ingerületet, rögtön tárgyalni fogjuk, hogy hogyan hozza létre. Ez a jobb kamra hátsó falában helyezkedik el, és normál körülmények között a színusz csomóban keletkező ingerület indítja meg a szívciklus. A pitvari izomrostok nem képesek ingerületkeltésre. A másodlagos ingerképző rendszer az úgynevezett atrioventrikuláris csomó, amely a pitvart és a kamrát elválasztó kötőszöveti gyűrűben helyezkedik el. Ennek a saját ritmusa az alacsonyabb, tehát körülbelül 40-50 perces. Ha a pitvari ritmus vezérlés leáll, vagy speciálisan módosul, akkor az atrioventrikuláris csomó veheti át a funkciót, és még 40-50 perces ritmussal még életképes az egyén. Az atrioventrikuláris csomóból majd rögtön a terjedési sebességeket beszéljük, és akkor érthető lesz az egész. Jön a hiszköteg, az ábrán az amerikaiak ezt a hiszköteget nem szokták ábrázolni, az úgynevezett tavaraszárak, ez egy részletesebb ábra, a tavaraszárak, majd a purkinje rostok, amelyek elosztják az ingerületet a bal, illetve a jobb kamra a falában. A purkinje rostoknak is előleg van saját ritmusa, de ez már olyan lassú, hogy önmagában képtelenek arra, hogy képesek legyenek életben tartani az egyént, tehát az atrioventrikuláris csomó nem vezérel, akkor gyakorlatilag nem alkalmas a szív arra, hogy ellássa vérrel a szervezetet. A kamrai izomrostok nem képesek ingerület keltésre, a purkinje rostok néha viszont, majd mindjárt látni fogjuk a kóros ingerület keltésre, képesek arra, hogy imitamot ingerületet keltsenek. Most az ingerület terjedési sebessége nagyon érdekes, és ezt nagyjából tessenek tudni. A színusz csomóban nagyon lassan terjed az ingerület. Létrejön az ingerület, ráterjed a közeli pitvar izomzatra, és a pitvar izomzatban körülbelül 1 méter per szekundummal terjed az ingerület, tehát tulajdonképpen a pitvar izomzat vezeti az ingerületet egészen az atrioventrikuláris csomóig. Az atrioventrikuláris csomó ingerületbe kerül, de megint nagyon lassú a
az ingerület létrejötte és tovább vezetődése, majd látjuk, ez egy késést jelent a pitval és a kamrai kontrakció között. A hiszköteg megint relatív jó vezet, 1-2 méter per szekundummal, a tavaraszárak és a purki nyersok még gyorsabban vezetnek, és a kamrai izom is viszonylag jól, kb. Méteres méter per szekundum sebességgel vezeti az ingerületet, és megint azt, amit az előbb mondtam, a ingerület úgy terjed, hogy a kamra belső falának a belső részéből, a szubendokardiumból, a szubepikardium felé, tehát kifelé terjed, és a szívcsúcstól a bázis felé. Rögtön látni fogják. Most ugye tárgyaltuk az elektromiográfiával kapcsolatban a haránt csikolt izmoknak az akciós potenciáját, és hogy hogy néz az. De az egyes izomzos, nem a motoros egység akciós potenciát, az egyes izomrostot, mindjárt össze is hasonlítjuk. Látjuk viszont, hogy a szívizom, tehát tulajdonképpen a motoros sejtnek az akciós potenciája egészen másképp néz ki. Ugye a szívizom sejtnek a nyugalmi potenciája az 90 millivoltnál is kisebb érték, tehát 96 millivolt, nincs lehetőség további hiperpolarizációra, mert a káliumnak a equilibrium potenciál is körülbelül itt van. Amikor elindul az ingerület, kellő depolarizáció, vagy valamilyen depolarizáció létrehozza az ingerületet, az izgalmat, akkor nátrium csatornák nyílnak ki, és depolarizálódik, körülbelül a nátrium equilibrium potenciája felé tolódik el a potenciál, tehát megfordul tulajdonképpen a potenciál, majd itt a csúcson kis kálium és klór csatorna kinyílás van, egy kis torzulás van, de utána kalcium beáramlás hatására kialakul egy plató. Ez a plató viszonylag hosszú, több mint 100 millisekundumig tart. Ugye a haláncsikott motoros izom az kb. 2 millisekundum után lezajlik az akciós potenciál. A szívizomnál ez a plató tartós, és körülbelül 100 millisekundum után indul meg a káliumnak a kifelé áramlása, ami repolarizálja a szívizmot. És elér megint a 90 millivolt körüli nyugalmi potenciál értékét. Ez a 200 millisekundumos időszak körülbelül az, ami refraktor időszak, refraktor periódnak tekinthetjük. Ugye ez az, amikor újabb ingerület nem jöhet létre, részletesen le van írva. Ezzel szemben a szinusz csomóban lévő sejtek, de az atrioventrikális csomóban is, ott nyugalmi potenciál gyakorlatilag soha nem áll fent, mert a repolarizáció során, amelyet megint a káliumnak a kiáramlása okozza, körülbelül 60 millivoltra repolarizálódik a sejt, tehát mínusz 60 millivoltra, és ennél az értéknél megindul egy kalcium beáramlás, és lassan elkezd eltolódni a membrán potenciál, depolarizálódik, és lassan eljut 40 millivolt köré, ahol beindul az akciós potenciál. Itt azonban elsősorban kalcium az, ami az akciós potenciált létrehozza, tehát elmegy körülbelül plusz 10 millivoltig, majd megindul a repolarizációs folyamat kálium kiáramlásával, és megint eléri ide. Tehát egy folyamatos, nincs nyugalmi potenciál, mint a munkaizomnál, hanem folyamatosan, automatikusan ez tulajdonképpen az ingerület képzési folyamat,
hogy állandóan van lassú depolarizáció, amely mindig eljuttatja a membrán potenciált arra a szintre, hogy létrejöjjön az akciós potenciál. A szívnek megvan, tehát a színűs csomónak megvan az alapritmusa. Hogy alkalmazkodik mégis a szív, hiszen izomterhelésnél, futásnál és a többi földgyorsul, szó volt róla, hogy akár 130 per szekundumig földgyorsulhat a szívműködés. Ezt a vegetatív idegrendszer végzi, de bocs, előtte itt van egy táblázat, amin összehasonlíthatják a haláncsikolt munkaizomzatot, a kontraktilis szívizomzatot és az autoritmikus, tulajdonképpen szinusz csomó, atrioventrikulás csomó sejtjeinek a tulajdonságait. Gyakorlatilag ezt megbeszéltük az előbb. Tehát térjünk akkor vissza arra, hogy a vegetatív idegrendszer hogy befolyásolja a szívnek ezt az automatikus működését. A paraszimpatikus beidegzés az a vágus idegen keresztül történik, és mint az ábrán jól lehet látni, a vágus az elsősorban beidegzi a színusz csomót és az atrioventrikuláris csomót is. Tehát a jobb vágus a színusz csomót, a bal vágus pedig elsősorban az atrioventrikuláris csomót idegzi be. Ennek egy érdekes jelensége az, hogy EKG közben, ha a vágus ideget ember elkezdi, ugye itt fut le a vágus oldalt a karotiszok mellett, le lehet lassítani a szívet adott esetben egész komoly értékre. Sőt, nagyon rövid időre meg lehet állítani a szívet vágus ingerléssel. A szimpatikus ideglostok ugyancsak, ezen ugyan nincs jól ábrázolva, de ugyancsak befolyásolják a ingerlet képző rendszernek a működését, de inkább a munkaizomzatot befolyásolják. Milyen hatások vannak, ezt nem kell megtanulni, nincs jelentősége. Ugye kronotróp hatásnak nevezzük a szívfrekvenciára, tehát a frekvencia gyakoriságára, a kontrakció gyakoriságára adott hatást, inotrópnak az izomerőt, tehát hogy a szívizom milyen erőt tud kifejteni, a dromotróp a vezetési sebességre gyakorolt hatás, és bakmotróp az ingerlékenység gyakorlat. Elég, ha a magyar kifejezéseket értik, hogy miről van szó. Milyen hatásai vannak a szív beidegzésének? A szimpatikus aktivitás tulajdonképpen mindent fokoz. Tehát fokozza a frekvenciát, fokozza a vezetést, és fokozza a kontrakció elejét. Mit csinál a szimpatikus hatás a színusz csomó ingerképző sejtjeivel? Az a hatása, hogy a depolarizáció csökkenti. Tehát a szürkében van jelölve, hogy normál esetben mi a helyzet, ha nincs beidegzés a szívnek, és a piros az, amikor a szimpatikus ingerlés hatásával hogy változik meg a színusz csomó működése, azt látjuk, hogy az akciós potenciál gyakorlatilag változatlanul jön létre, de a repolarizáció hamarabb befejeződik. Ez azt jelenti, hogy hamarabb éri el a lassú depolarizáció a küszöböt, és hamarabb jön, tehát tulajdonképpen fölgyorsul a szívnek a működése. Ezzel szemben a paraszimpatikus ingerlés az a hiperpolarizációt fokozza, tehát a kálium beáramlás tovább tart, és elviszi 60 millivoltnál negatívabbba a membrán potenciált, ennek megfelelően a lassú depolarizáció tovább tart, és lelassul az ingerképző rendszernek a működése. Szünet előtt még nézzünk meg egy érdekes ábrát, ami
az EKG megértéséhez alapvető jelentőségű. Az izom akciós potenciál terjedésével kapcsolatban a bipoláris elvezetéseket tárgyaltuk annak idején, hogy egyetlen rossz esetében miről van szó. Ugye, ha terjed az ingerület, akkor az egyik elektróda depolarizálódik az izomrost, és létrejön pozitív potenciál, mert ehhez viszonyítjuk, de egy pozitív potenciál, majd mind a kettő depolarizálódik, visszakért él a nullába, utána a repolarizáció során az első elektród már repolarizálódott, akkor ellentétes irányú hullám, és majd mikor ez is repolarizálódott, akkor kialakul a bifázisos akciós potenciál görbe. A szívizomnál egy fura helyzet van, hogy ugyanúgy jön létre a depolarizáció, viszont a repolarizáció, mint említettem, pontosan fordítva jön létre, az ingerület először a csúcson jelenik meg, és terjed a bázis felé, viszont a csúcson kezdődik a repolarizáció, és hasonlóképpen terjed a bázis felé, tehát nem egy pozitív-negatív bifázisos görbe keletkedik, hanem pozitív-pozitív kettős hullám keletkedik, majd látni fogják, az R hullám és a T hullám a EKG-ban ezt a furcsa terjedési és repolarizációs állapotot jelzi. Akkor most tartsunk egy szünetet, és utána most térünk rá magára az EKG-nek a tárgyalására, akkor 10-15 között folytatjuk. Látják a vetítést, ugye nem kell ragdunkot becsukni. Hát most gyakorlatilag rátérünk a klinikai EKG-nak a tárgyalására. A gyakorlatban ma is az Eichhoven-féle standard elvezetéseket alkalmazzák, kiegészítve a rögtön tárgyalandó mellkasi elvezetésekkel. Az Eichhoven-féle elvezetés típusok az azt jelenti, hogy a jobb karra, a bal karra és a bal lábra helyezünk egy elvezető elektródot, és bipoláris elvezetéseket végzünk. Az egyes elvezetés a bal kéz és a jobb kéz közötti potenciálkülönbséget, a kettes elvezetés a bal láb és a jobb kéz közötti feszültségkülönbséget, míg a hármas elvezetés a bal láb és a bal kéz közötti feszültségkülönbséget vezeti el, ezt látjuk itt. És ebben azt mutatja, hogy tulajdonképpen, ha a szívére elsősorban a szívizomról, a kamrai izomzatról van szó, pillanatnyi feszültség felületét egy ekvivalens dipollal helyettesítjük, akkor az éppen hogy betül rá az adott elvezetésre, ezt fogjuk tárgyalni. De betettem még egy felkiáltó jelet is, miért az eddigi tárgyaláson, de a gyakorlaton is látták, hogy az elvezetéseknél elég mindig a két aktív elektródot, vagy bipoláris elvezetést alkalmazunk, ugye? A jobb kéz, bal kéz között vezetve, ez egy bipoláris elvezetés. Elég ez a két elektródot föltenni?
Nem, miért nem? Rázta a fejét, akkor most már bajban van, mondania is kell. Na? A referencia pont itt megvan. Hát a két aktív között vezet, bizony, tehát kell egy földelektród is, ugye, tehát ezt a jobb lábra szokták helyezni a klinikai gyakorlatban, egy földelektródot. Most maga tulajdonképpen a Beethoven-féle háromszöget úgy képzelhetjük el, hogy ez egy körnek a három színe arányos pontján helyezkedik el az elvezetés, és akkor tulajdonképpen a három értéket összeadjuk, az akkor egy nulla értéket eredményezne, mert ugye a körre vetítve a rekvivalens dipolnak a pillanatnyi momentumát végül is az nullát fog adni, majd ide lesz egy ábra is, ami mutatja. Az Beethoven-féle háromszög bipoláris elvezetés, fölmerült, hogy monopoláris elvezetés, ugye mind a kettő. Persze, miért nem tiltakoztak? Hát nem az aktív területről vezetünk el, nem a szívről vezetünk el. Ugye az lenne a bipoláris elvezetésnek mi a kritériuma? A működő helyről vezetünk el. Elvileg, ha hozzáférünk. Ha nem, akkor volumenvezetéssel terjedő jelet vezetünk el, olyan közel, amennyire tudunk. A hagyományos elvezetésnél nem is olyan közel, de gyakorlatilag viszonylag nagy millivoltos potenciálról van szó, könnyű elvezetni. Most fölmerült az, hogy csináljanak monopoláris elvezetéseket. Ott a vektor jobban értelmezhető. Egy Wilson nevezetű kutató a 30-as években vezette be azt, hogy ha a három elvezetés kis ellenálláson keresztül, 5 ohmos ellenálláson keresztül összekötjük, akkor tekintve, hogy ez tulajdonképpen egy körnek a arányos helyén helyezkednek el ezek az elektródok, a felületet tekintve, akkor tulajdonképpen ez egy nulla potenciálú helyet fog eredményezni. Ezt nevezték centrál terminál elektródnak, és ez elvileg lehetővé tette a monopoláris elvezetést. Nem volt jó ez a Wilson elvezetés, mert ugye, hogyha például bal kézzel szembe vezettek el, akkor ez a kis ellenállás, ez rövidre zárta a bal kéz elektródját is, és lecsökkent az amplitúdó, ezért Goldberger 1942-ben azt az ötletet adta, hogy nem mind a három elektródot kell összekötni, hanem csak a nem használt két elektródot, és elvezetve az egyik végtaggal szemben. És akkor egy jóval nagyobb amplitúdói választ kapunk, ez az úgynevezett augmented monopolar leads elvezetés, ez az AVL, tehát a bal kéz és a másik két pont összekötve, a AVF, a megnövelt lábelvezetés, és a AVL elvezetés. Ez megint a háromszögbe, attól függ, hogy melyiket vezetjük el, tulajdonképpen más irányú vektorokra lesz elsősorban érzékeny. És van a harmadik elvezetési típus, a mellkasi elvezetések, ugye akkor vezették be, amikor már sok csatornás EKG elvezetéseket tudtak csinálni, úgynevezett prekordiális elvezetés, tehát a szív előtt, emlékeznek, hogy a szív az körülbelül így helyezkedik el, ugye a mellkasban. A szabvány szerint a mellkasi elvezetés első elektródja az még a jobb oldalon, a sternum mellett, szegcsont mellett helyezkedik el, negyedik boldaközben, a kettes elvezetés a bal oldalon, a négyes elvezetés a kulcsont középvonalába, ez gyakorlatilag a mellbimbónak felel meg, a ötödik bolda közben ez megfelezve az előző távolságban. Hármas elektród, a hatos az a vonal első vonalát, amelyet pedig el a ötödik bolda közben felezve az ötös, és ez a hat elvezetés, amit alkalmaznak. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez végig megy a szívem hosszában, és ebben az esetben egy valódi centrál terminál elektródot, tehát a nem használt végtagoknak a alacsony ellenállással összekötött pontját tekintik, nulla potenciált, abban szemben vezetik el a melkasi elvezetéseket. Ez azt mutatja, hogy a nyelv polaritása az hogy néz ki a inger függvényében, a hullám függvényében. Ez azt mutatja, hogy ha így a vízszintesen jobbra mutató vektor van, akkor a vektor hosszabbításában helyezkedő elektron egy pozitív potenciál jelentkezik, míg az ellentétes irányban egy negatív potenciál. Ha teljesen merőlegesen helyezkedik el az elektron, akkor gyakorlatilag nulla potenciálban, és ahogy haladunk körbe, ez az amplitúdó attól függ a maximumtól a nulláig, ellentétes polaritásútól és visszafelé. Ez az elektródokat, ha megtekintjük a szív pozíciójához tekintve, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyes elvezetés, ami a két kéz, az egy vízszintes vektorral érzékeny elsősorban, nulla fok, innen indul a fokértékek, nulla foknál maximum. A kettes elvezetés, ugye, ami a jobbkal balláb, az gyakorlatilag egy 60 fokos iránynál a maximum. A harmadik elvezetés, a balkal és a balláb, az 120 fokos iránynál, és az augmentál tag pedig a jobbkal irányába, a balkal irányába, illetve a láb irányába mutat maximális érzékenységet. Ezt mindjárt látni fogjuk, de az ekvivalens diffor hogy változik az ingerek terjedése során, és itt most áttekintjük, hogy tulajdonképpen az EKG görbe, amely ugye több hullámból áll, a P hullám, a QLS komplexum és a T hullám, mindjárt végignézzük, hogy ezek hogy jönnek létre, és mi a tulajdonképpen mit reprezentálnak. Elég részletesen le van írva, amitől nem, gondolom nem zavarja önöket, itt most csak végig megyünk rajta, hogy lássák. Ugye elindul a színuscsomótól az ingerület, a bitval depolarizálódik, körülbelül 80 millisekundum alatt. Tekintve, hogy a jobb hátulról indult lefelé előre az ingerület, ez terjed végig, a nyilat mutatják, a pitval izomzatán. Ez gyakorlatilag a három elvezetés esetén egy ilyen jobbra hajló vektort jelent. A zöld vonal itt, a szaggatott vonal, ez tulajdonképpen a vektornak a mozgását mutatja. Hajdanában volt egy ilyen technika is, hogy vektorkardiogramot, ha az oszcilloszkóp előre tették a különböző elvezetéseket, és abban vezérelték, akkor tulajdonképpen bejárta ezt az utat, ma már nem alkalmazzák ezt az eljárást, de egy jó szemléltetik. De innen elindul, akkor egy picit lefelé megy, majd beáll ebbe az irányba, és kialakul a felület, ami terjed végig a pitvalhoz. Ez a hullám. Ez a kettes elvezetés, nézzük mindig, kettes elvezetésnél egy pozitív irányú kiterjedés eredményez, itt látjuk, hogy a láb és a jobb kar összehasonlítása eredményeképpen pozitív potenciál jön létre. Itt látjuk a másik két elvezetésben milyen hullám alakult ki. Amikor az egész pitval depolarizálódott, akkor elakad az ingerület, mert az atrioventrikuláris csomóban nagyon lassú a vezetés, és ott van egy körülbelül megint egy 80-100 millisekundumos késés, és utána az atrioventrikulális csavar egy iszkötegen keresztül terjed a tavar, a szálakra, majd a kinyelottakra, az idegvezet, ideg jellegű vezetés, azt nem látjuk az EKG-ban. Az EKG-ban azt látjuk, és ez egy abszolút fontos, tessék megjegyezni, hol indul el a kamrai ingerre a szeptum, a két kamra közötti elválasztó falban, szeptumnak nevezzük, a két kamra közötti falban kezd el a kamraizomzat depolarizálódni. És akkor egy furcsa, ilyen irányú dipolt eredményez, és ez a második elvezetésben egy lefelé irányuló kis vektor kutat, kis kitérés eredményez. Majd innen ráterjedje a rostokon keresztül, kicsit késve, nem a dizomrostokon, hanem a körkinyelostokon keresztül, ráterjed a szív csúcs belső falára, tehát az endokardiumra, és kifelé terjed a csúcsok. Tehát először, mint említettem, a csúcs jön ingerletbe. Ilyetek nem először, mert először a szeptum, aztán a csúcs, de tulajdonképpen az igazi inger terjedés először a csúcson, belülről kifelé terjed, és ez egy hatalmas nagy vektor eredményez, amely létrehozza ezt a nagy hullámot, amit L-hullámnak nevezünk. Ugye a P-hullám lezajlott, amikor a teljes ipar ingerletbe kerül. Volt egy szünet, és utána jött az a kis hullám, a szektum, majd ez a nagy L-hullám, ami a pitval alapocsát a csúcs, a kamra csúcs ingerletbe jutását jelzi, ez kb. 230 millisekunduk, majd ez terjed ugye a bal kamrának az izomzata sokkal vastagabb, mint a jobb kamráé, a jobb kamra hamarabb depolarizálódik, és a bal kamra fokozatosan depolarizálódik, terjed föl a bázis felé az ingerület, és akkor egy kicsit elfordul ez a dipol, és a második elvezetésben még mindig az elhullám magasan van, a harmadik elvezetésben már visszafelé fordul a potenciál, az első elvezetésben is még az elhullám jelenik meg. Majd a depolarizáció befejeződése itt a bal kamránál megint belülről kifelé történő terjedéssel fejeződik be, és ez azt eredményezi, hogy az egész kamra depolarizált lesz, és akkor visszatér gyakorlatilag a nulla potenciál felé a második elvezetésben, a harmadik elvezetésben áttér egy negatív S-hullám, QL-S-hullám, S-hullám is megjelenik, ez a második elvezetés valami, és amikor teljesen depolarizált, kontrahált a szív, akkor megint visszatér a nulla potenciálú szintre, mert nincs változás, mert teljesen depolarizált a szívizom. Ez a maximális kontrakciónak az állapota, és ezután megindul egy repolarizációs folyamat egy bizonyos szünet után, és az a furcsa helyzet, ugye, hogy a repolarizációs folyamat kívülről befelé halad a csúcstól vissza a bázis felé, tehát lehet először utalomba, és ez megint egy irányú dipol, lefelé mutató dipol eredményezve, ez a terület negatívabb ehhez képest, és megint egy pozitív hullám jön létre a második elvezetésben, ez a úgynevezett T-hullám, ami a repolarizációt jelzi. És amikor végül teljesen befejeződött a repolarizáció, ellazul az izom, a kamra is, és teljes diasztoléga van a szív, akkor visszatér az alapvonalra, és van egy szünet a következő szívciklus előtt. Tehát az EKG a következő hullámokból áll, P-hullám, mit jelent a P-hullám? A pitval izgalomba kerülését jelent. A pitval repolarizációt nem látjuk, mert az gyakorlatilag beesik a QRS komplexumba. A QRS komplexum az a kamra ingerületbe jutását jelzi, és a T-hullám a kamra repolarizációját, az ingerület befejezését jelzi. A hullám alakok kicsi eltérnek a három elvezetésben, például a hármas elvezetésben a T-hullám negatív. Az első két elvezetésben pozitív. Tehát gyakorlatilag ez az EKG létrejött. Ezt olvassák végig, nézzék át, és akkor könnyen megértik ezt a folyamatot. És most térjünk át erre, hogy tulajdonképpen, hát hogy is néz ki egy klinikai EKG görbe. Ugye a nagyon szabvány standardek vannak, 25 mm per szekundum sebességgel regisztrálják a papírt, és a papíron ezek a vastag vonalak, ezek 2/10 másodpercenként jönnek, a kis vékony vonalak, azok 400 másodpercenként vannak rajta, itt látják meg például ugye, ezek a kicsi és vastag vonalakat látják. A 1 mm az, illetve bocsánat, 10 mm 1 millivolt, tehát két nagy kockányi terület az 1 millivolt, tehát nagyon pontosan tulajdonképpen a papírról le lehet olvasni az értéket. Ugyanis tulajdonképpen az EKG görbe értékelése az az egyes hullámok amplitúdója, de elsősorban időviszonyainak elemzésével történik, illetőleg az, hogy a QRS komplexum az hogy oszlik meg, mert ez egyben általában jelzi a szív elektromos tengelyt. Ha visszamegyünk az ingerületbe jutásnál, ugye egy sportolók esetén, aki nagyon erősen terhelte a fiatal korában a szívét, hogy jön egy balkamra hipertrófia, ugye a balkamrája nagyon vastag lesz, annak mi lesz az eredménye? Az, hogy amikor létrejön az ingerület, akkor ez a vektor, ez nem hosszant irányba, hanem majdnem vízszintes irányba alakul ki, mert a bal oldal megnövekszik, és ott hosszabb ideig történik az ingerület terjedése, és a három elvezetésben eltolódik a tengely bal oldal felé, tehát ennek megfelelően a három elvezetésben az elhullámnak az aránya eltolódik. Ezt könnyen le tudják vezetni, ha megnézik majd a görbéket. Na hát, hogy néz ki a klinikai elvezetés? Van először is a P-hullám. A P-hullám időtartalma kb. 80-100 millisekundum. Ez azt jelenti, hogy 80-100 millisekundum alatt jön ingerületbe a pitvar. A PR időszak az tulajdonképpen azt jelzi, hogy a pitvar ingerület, a színuscsomó izgalmát, tehát a pitvar ingerületbe jutás, a színuscsomó hatását nem látjuk, mert az nagyon kicsi, egyszerű elvezetése nem látható. Tehát ez az időszak, ez azt jelenti, míg a pitvar ingerület kezdetétől eljut a kamra izomzat ingerületbe jutásáig az ingerület. Ez a PR intervallum, ez egy fontos idő, itt PQ intervallumot írtak, a csúcsot szokták mérni. Eznek a lényege az, hogy 120-200 millisekundum, mindeste 200 millisekundum alatt kell lenni. Én itt gyöldbetűvel jelöltem azokat az értékeket, amit jó lenne, ha megtanulnának, mert hasznos lenne. Akik nincsenek itt, hanem kövel. A QRS komplexum, ez a három hullámból álló komplexum, minden, nincs feltétlenül minden elvezetésben meg, ugye mindegyik, az R az mindig megtalálható, az körülbelül 60-80 millisekundum időtartalmú. Ez egy nagyon fontos érték, mert az egyik kóros jelenség a beteg, hogy lassabban terjed végig az az ingerület lelassul, és ez megvastag, megszélesedik a QLS komplexum. Van egy másik érték, ami fontos, a QT intervallum, ami a kamra ingerületbe jutásának a kezdetétől a teljes relaxációig tulajdonképpen tart. Ez a QT intervallum. Most az az érdekes, hogy a QT intervallum egy szívfrekvencia függő. Ugye minél gyorsabb a szívfrekvencia, annál rövidebb ez az időtartam. Ezért bevezettek egy kollekciót, hogy elosszák a QT időtartamat a frekvencia négyzetgyökével, szívfrekvencia négyzetgyökével, és akkor nagyjából egy állandó 400 millisekundumot, 400 körüli értéket kapnak. Normál körülmények között ugye a 70-es, a 400 és 350 és 400 közötti idő az, amit a klinikumban normálisnak tartanak. Tehát gyakorlatilag ez a hagyományos EKG. Van kérdésük az eddigiekkel kapcsolatban? Nem szóltak, ez szerint mindent értem. De itt látunk egy 12 elvezetéses, ez ma a gyakorlat. Az elvezet a klinikumban. Emlékszem, annak idején az EEG bevezetésen mondtam, hogy hát ugye az EEG sokkal bonyolultabb, mint például az EKG, mert valóban az EKG esetében gyakorlatilag bármelyikünkről készítenek egy EKG, többi kevésbé ezt a hullámformát látnánk a kezdes elvezetésben mindenkinél. De ebben szemben az EEG-nél az alfaipus is különböző, van alfa, nincs alfa, és a többi, és a többi. Tehát az EKG-nál lévén, hogy egyrészt nagyobb a fejelt, másrészt tiszták a hullámok, ezért ma már a modern berendezések maguk megmérik az értékeket. Tehát már eleve ezekből a görbékből, ugye itt van, ez jelenik meg, ezek a paciens adatai, mindig rajta van, hogy 10 mm per millivolt, és a frekvencia átvitel 500 Hz-től 100 Hz-ig, és 25 mm per szekundot. Tessék megnézni ezt a négyszögjelet itt. Mi ez? Ez a kalibrációs jel, ami azt jelenti, hogy 1 millivolt, két kocka nagyság, és ez egy fél másodperc, az egy kockát, két tízes másodperc, ami egy nagy kockát jelent. Na kérem, a háttérét, de szívfrekvencia ebben az esetben a kettes felvezetésben megállapítva 70 perc. Az RR intervallum ugyancsak a kettes elvezetésben mérve, az 857 millisekundum, a P időtartalma 89, ugye mentem 80-tól 100 millisekundum, a PR intervallum a 176, a 180, így normális, a QLS az egy kicsit megnyúlt, 104, mert annak 80 millisekundum lenne, és akkor itt még adnak irányt a vektor irányot és a QT, ez az a bizonyos kiegyenlített szám, ami azt mutatja, hogy a QT az 424 és 438 között változik, szívfrekvencia változásától függve, és akkor a gép még kiüti, ellenőrizni kell orvos által, itt is megjelenik, hogy az orvos ellenőrizze az adatokat. Na, mit látunk ezen a görbén? Látunk 1-es, 2-es, 3-as jelet. Ez a szakasz itt az 1-es, 2-es és egy 3-as elvezetés. Ez a szakasz ugyanakkor végzett AVL, AVL, AVL. Mit jelent ez? Ugye ez a Goldberg-féle elvezetés, a megnövelt jobbkar, balkar, ballár elvezetés, és itt pedig egymástán ugyanakkor ez a szakasz, nem látszik a ugrás, hogy V1, V2, V3, V4, V5 és V6. Most nagyon jól lehet látni azért a jellemző változások, hogy az R hullám itt nagyon picikek már az S-hullám, a négyes ötös elvezetésben, ami tulajdonképpen a kamra csúcsatájában, tehát ott látik nagyon szépen, ott minden pozitív. A P, QRS és a T-hullám. De ugyanez látszik a kettes elvezetésben is, ez az, ahol értékelni szokták. P, QRS, T-hullám, itt a szünet a következő ciklusig. Most ahhoz, hogy ez csak egy nagyon rövid, ugye három ciklus van csak ezen a felvétele, ezért egy időben egy hosszabb kettes elvezetés is csinált, itt látszik, hogy semmilyen extra jelen nincs, pontosan következnek a ciklusok, nagyjából azonos idő szakonként, mindjárt átérünk, van egy fiziológiás variabilitása is. Hát mire jó a klinikai EEG? Hát egyrészt megállapítja a szív tengelyét, ugye, elektromos tengelyét, hogyha bal hipertrófia van, akkor elmegy bal irányba a tengely. Meredek állásnál is előfordul, például jobb a helyzet a szívnél. A szívritmust meg tudjuk állapítani, normális a 70 és 100 közötti pulzus. Ha 100 fölött van, akkor tachikardiáról, ha 60 alatt, akkor bradikardiáról beszélünk. A megállapítja a ingeredbe jutási szekvenciát, az atrioventrikulális vezetési időt, ugye ez gyakorlatilag a P-hullámtól a QRS-ig, majd mindjárt beszélünk a ventrekapteliódusokról, azon kívül a különböző aritmiákat, hogy rögtön tudjuk látni, nem csak a színus csomóba, vagy az atrioventrikulális csomóba keletkezhet ingerület, hanem máshol is, a pitvalba, vagy a kamrába, és akkor a szupraventrikulális, vagy ventrikulális aritmiák jöhetnek létre. Azon kívül megint a hipertrófia, ami a tengelyváltozással jár, pitvai vagy kamrai hipertrófia. Azon kívül ugye, a különböző gyógyszereknek a hatása, az elektron, itt például nagyon jellemző változást okoz a kálium szintnek a lecsökkenése, és nagyon csúnya tünetekre tud okozni. A miokarditisnek vagy perikarditisnek a jellemző képe van, és ráadásul ugye a szívingelet keletkezési zavarjánál pacemaker alkalmazásán is használ. Hát most nézzük meg, hogy hogy néz ki a normális és a kóros EKG. Ezt néhány olyan példát mutatok, amit könnyű megérteni, és ha kellően logikusan nézik, akkor minden további nélkül le tudják vezetni, lesz ilyen áll, valamilyen ábra a záró ZH-ra is, amit fel kell ismerjük, hogy mit mutat. Normál színus ritmus. Ez ugye azt jelenti, hogy ez a bizonyos ciklus, amit beszéltünk, P, QRS, T hullám, ez ismétlődik. Megkelő szünetekkel, állam pontos ritmusba, ez egy 60-as ritmus, 2,5 osztás nyitve, hát pontosan egy másodpercnek jelent meg a öt nagy kocka, ugye, ami 2000 másodperc, tehát ez egy másodpercnek így jön a kontrakció, és ugye fel van írva a bradikardia. A nem feltétlenül mindig a színus csomóba keletkezik az ingerület, van egy olyan koros állapot, amikor a pitval különböző helyén keletkezhet ingerület. Nem állandóan ugyanott. Nyilván, ha a színus csomóba keletkezik, akkor kell egy átvezetés idő, míg a pitval ingerületbe kerül, az egész pitval ingerületbe kerül, az lemérhető. Itt van például egy P, QRS, T ciklus, de azt látjuk, hogy megyünk előre az időben, itt már nincs, gyakorlatilag alig van átvezetés idő, és itt pedig a P hullám már megfordult, és gyakorlatilag a QRS-sel összeolvad. Ez azt jelzi, hogy különböző helyeken keletkezik az ingerület a pitvalban, és a terjedés ennek megfelelően különböző irányú, és ennek megfelelően torzul a P hullám, de utána aztán a QRST az már normális. Tehát maga a kamra működése már normális, a pitvar ingerletbe jutása korrekt. Ezt nevezik vándorló ingerlet felekezésnek. Színusz aritmia. Mit jelent az, hogy aritmia? Nem ritmusos. A normális EKG ritmusos. Ugye az idő nagyjából ugyanannyi az elhullámok között. Itt azt látjuk, hogy itt van egy normális ciklus, megint egy normális ciklus, de egy jóval hosszabb az idő. A nyugalmi periódus, itt egy középérték, tehát a irreguláris a ritmus, de különben maga a PQRST ciklus az teljesen normálisan jelenik meg. Van egy úgynevezett fiziológiás aritmia is, ugye aritmiának nevezik, ha nem szabályos a ritmus, és pedig nem kilégzéskor megnyúlik a RR idő, és belégzéskor, amikor telődik a szív, a belégzéskor ilyen negatív mellkasi nyomás van, jobban telődik a szív, ott fölgyorsul a szívműködés, és épp a szabályzás az egyik szabályzó mechanizmus épp a telődés hatására, a szimpatikus szívműködés, és gyorsul a ritmus. Tehát ezek kívül mindenki tulajdonképpen saját magánál is megfigyelheti, hogy ez a nagyon kis mértékű, ez egy kicsit túlzásba vitt ábra, nem ennyire nagy a különbség a normál körülmények között, de minden esetre van egy fiziológiás aritmia is. Na most két nagyon súlyos állapot, a pitvari flutter, vagy pitvari remegés, illetőleg lebegés, ami az azt jelenti, hogy ha fölgyorsul a szívben, tulajdonképpen létrejön a színuszcsomóban, az terjed az izomba, de a körbe futva az ingeret ismét elindul egy ingerbe. Tehát nincs szünet, hanem folyamatosan a pitvarba létrejön az ingerület, és ez körülbelül 200-300 per perccel folyamatosan megy, akkor az történik, hogy a pitvar működés gyakorlatilag nem nagyon befolyásolja a szívműködést, de az atrioventrikuláris csomó átveszi a vezérlést, illetőleg minden második vagy harmadik pitva izgalom jut el az atrioventrikuláris csomóba, hisz tárgyaltuk, hogy az akciós munkaizom akciós potenciál alatt kb. 200 milliszen, míg refrakter stádiumban van az izom. Tehát amíg kontrahál a szívizom, addig nem, a kamraizom, addig nem tud ráterjedni, hiába jönnek az újabb pitvai ingerületek, nem tud a kamrára terjedni, hanem minden harmadik, akár negyedik, tehát ingerület terjed csak rá, és akkor tulajdonképpen 2, az 1, 3, 1, vagy 4, az 1 blokkban a pitval meggyorsult ingerülete és a kamra meggyorsult ingerülete között, és a fibrilláció, a pitval fibrilláció, ami ugyancsak egy nagyon kellemetlen állapot, ott viszont még 300-nál gyorsabb ritmusban terjed, mert folyamatosan a legkülönbözőbb helyen keletkeznek ingerületek, időskor az elég gyakori, körülbelül az ember 30%-a 70 év fölött már veszélyeztetett arra, hogy itt a fibrillációt kapjon, és akkor teljesen az atrioventrikuláris csomó ritmusára lassul le a szívnek a működése, természetesen ez egy funkciócsökkenés is jelent. De nem életveszély. Akkor, ha az atrioventrikuláris csomó a pitvar fibrilláció kialakulásakor átveszi a funkciót. A pitvar fibrilláció kialakulásakor meg lehet halni, ha az atrioventrikuláris csomó nem veszi át a ritmusa, nem veszi át a kamra működés. Ez előfordul. Na most ezek voltak eddig a ritmus zavaroknak az egyik része, most a második rész az atrioventrikulális blokk. Akkor, amikor a pikval és a kamra közötti ingerelt átvezetés lelassul, az előbb valamit szól. Ha a pikval rosszul működik. Itt a pikval adott esetben jól működik, de az átvezetés korlátozódik. Ezt Wenckebach vizsgálta, és három fokozatot állapított meg, és ezt el is fogadják, ezt használják. Az egyes foka a atrioventrikulális átvezetési zavarnak, az az, hogy a PL időszak az megnyúlt. Tehát hosszabb, mint 2/10, de azt mondjuk, hogy kb. 180 millisekundum normális, ha hosszabb, mint 2/10 másodperc, ez az időszak, a P elejétől a Q, illetve az elhullám. Ez az első fázisa. A második fázisa az, ez egy érdekes jelenség, hogy megjelenik a PQRS T-komplexum, majd utána megjelenik a P, de nem jelenik meg a QRS T. És utána megint egy normális jön. Tehát időnként kimarad a kamrai ingerre, mert nem jut el az atrioventrikulális csomóhoz az ingerre. Ebben az esetben minden második, ugye? Ingerre kimarad, jön egy QRST, jön a P, nincs QRST, megint jön egy normális QRST, és megint utána jön egy kimaradás. Ennek aztán lehet ütni, hogy két ciklus után marad ki, és ezt nevezik második típusú. A harmadik típusú az, amikor teljesen szétesik a kamra és a pitva ritmusa. A tavalyi Zálozéván egy ilyen görbe volt, mi nyilakkal be is jelöltük a P hullámukat. A P hullámok megjelennek a saját időjüknek megfelelően, és ettől a ritmustól függetlenül egy lassabb ritmussal működik a kamrai komplex, megjelenik a kamrai komplexum is. Tehát teljesen függetlenül válik a pitval működése és a kamra ingerben rendszer. Ugye látjuk, hogy P úgy néz ki, mintha ez egy normál ciklus lenne. Igen, ám jön a következő P, de jóval később, hát az atrioventrikulális csomónak a ritmusa lassabb. Ugye? Tehát ez a ritmus, az LL ritmus lassabb, mint a PP ritmus, mert ez a színus csomó ritmusa, ez pedig az atrioventrikulális csomó ritmusa, de egymástól teljesen független a QRS, az körülbelül 45-45-45-tel jön ez az atrioventrikulális csomó, ha már szavak, már nem baj van. Lehet blokk, lehet károsodás valamelyik tavara szárban. Ennek az az eredménye, hogy a kamra ingerletbe jutása nem a normális módon történik, ezt csak röviden említem, hanem ugye lassabban megy, mert nem a pulkinnyel ostok juttatják el az ingerületet a csúcsra és vissza a bázis felé, hanem az izomvezetéssel kellünk, és akkor látjuk, hogy a QRST komplexumnak az alakja változik meg, és megnyúlik a QRST idő. Ez arra utal, hogy a kamrai vezetőrendszernek került zavarba. És ugye a pitvarnál tárgyaltuk már, hogy extra ingerletek létrejöhetnek, de a kamrába is létrejöhet ingerület valahol a vezetőrendszerben, és ha egy kóros ingerület létrejön, de egy úgynevezett extra szisztolé alakul ki, ami lehet ventrikulális, itt látunk egy ilyet, tehát megvannak a QRS kontextumok, és egyszer csak jön egy ilyen torz, nagy, majd olyan, mint az Erdőlán, de szélesebb, nagyobb, és nem van normális alakja, sőt, piha jóval nagyobb, mint a hagyományos elhullám. Ez azt jelzi, hogy valahol a kamrába elindult egy ingeret, és ez szétterjed az egész kamrát, egy extra kamrai kontakt, ez az, amit az ember van, tulajdonképpen egészséges ember is előfordul bizonyos kor fölött már eljönni, izgalmi állapotokban előfordul, hogy érzi az ember, hogy megjelenik extra kontakt, ez egy furcsa érzést jelez. Ez még nem kóros, ha ezt ritkán jelenik meg. De mi az érdekes? Az érdekes az, hogy a kamrai extraszisztóriai után, ha létrejön a pitvalban a normál ingerület, a következő normális ingerület, akkor nem tudja ingerületbe hozni a kamrát, mert az ekrafelszállítva van. És akkor a következő elhullám az nem az extraszisztóhoz képes normális időszakban, hanem két normális ellenidőszak után. Tehát kimarad, van egy ilyen kompenzációs pauza, mert itt, amikor kéne jönni a QRS komplexumnak, akkor nincs, akkor lekettel stádionban van az extraszisztóval miatt az a kamra. Megkülönböztetik ventrikuláris és szupraventrikuláris extraszisztólé. Ez a ventrikuláris, amikor egy torzult kamrai komplexum jelenik meg. Szupraventrikuláris akkor, amikor egy majdnem normális, tehát P hullám is van, itt fölismerhető egy PQRSP hullám jelenik meg, és nem egy abszolút szabályos ritmusban, hanem időről időre megjelenik egy extra ciklus, megint van egy kompenzációs pauza, és ez aztán a koros állapottól függően, hogy minden harmadik, minden negyedik ciklustán megjelennek ilyen extraszisztólé, vagy teljesen véletlenszerűen történik az extraszisztólé. Hát a nagyon csúnya állapot, amikor a szívritmus 120 fölött elkezd működni, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy kamrai ingeretképző, kóros kamrai ingeretképző elkezdi ingeretbe hozni a kamrát, és ez a refraktár stádium lezajlás után azonnal megint ingeretbe kerül, és akkor tulajdonképpen a kamrából indul ki a QRST komplexum, és egy P hullám után a kamrából terjed a pitva felé az ingeret, de tulajdonképpen azt jelzi, hogy nagyon szakor a QRS, torzú QRS hullámok jelennek meg, még szabályosan, 120 perces ritmusnál gyorsabban. Ennek mi a veszélyenek? Az a veszélye, hogy nem tud terni a szív, mert olyan gyorsan kontraháló, nincs ideje terni a szívnek, tehát nagyon erősen lecsökken a szív pumpa funkciója. És hát a legcsúnyább állapot az, amikor az ünnep kamrai fibrilláció alakul ki, itt gyakorlatilag a teljesen szabálytalanul kell jutnak ingerületbe a kamrai rostok, itt gyakorlatilag nincs, az EKG-ben látjuk, de hasznos kontrakció a kamrában nincs, gyakorlatilag nem próbálik vért az érrendszerbe, és tulajdonképpen a vérállamlás leáll, és tulajdonképpen ez a kamra fibrilláció egy gyakorlatilag halálos állapot, ha perceken belül nem állítják meg, erre van lehetőség ugye a defibrillátornak a alkalmazásával, amikor egy nagyon erős államütéssel adott esetben helyre lázzák a izomlastok működését, és megint a szabályos ingeretvezető rendszer veszi át a ritmus vezetést. Még egy jelenség, a szívinfarktus jelensége. De mit jelent a szívinfarktus? Hogy a szív saját elején valahol elzárulnak, és gyakorlatilag elhal a szívizom valahol a kamránál, de az azt jelenti, hogy egy tartós depolarizáció alakul ki ezen a területen, és ez a QRST komplexumnak, és főleg a repolarizáció időszakát befolyásolja. Itt látunk egy akut szívizom infarktus, tessék megnézni, főleg a mellkasi elvezetésben. Elvileg megvan a QRST, sőt a T is megvan, de a QRST és a T között egy tartós eltolódás látszik, és a mellkasi elvezetésekben aztán extraszisztolék is látható, és itt is látszik még a hagyományos elvezetésekben is, főleg az ADF elvezetésekben, hogy a QRST és a T-hullám között nem tér vissza az alapvonalra a tevékenység, hanem nagyon nagy eltérés. Látjuk a V5-ös elvezetése, itt látjuk, hogy sehol gyakorlatilag a kontrakció alatt abszolút nem tér vissza az alapvonalra az ingerület. Ez egy első fali infarktus, ez pedig egy hátsó fali infarktus, ami nehezebben mutatható figyelme előről. Illetjük itt a mellkasi elvezetéseknél alig van eltérés, de a végtagi elvezetéseken jól látszik itt is, hogy nem tér vissza az alapvonalra a tevékenységet, ST-eleváció, ami az infarktusnak a jele. Hát kérem szépen, kérdés van-e a kedvükkel kapcsolatban? Lehet, hogy egy kicsit sokkor egyszerre, de ha megnézik, elég sok szöveget tettem direkt minden ábrához, hogy elég jó magyarázó szövegek vannak, tehát ha átnézik az anyagot, akkor minden további nélkül meg fogják érteni esetleg azt is. De tulajdonképpen úgy látom, hogy nem kérdeztek semmit, tehát mindent megértettek. Nagyszerű. Néhány hivatkozás, nagyon jó anyagok találhatók az interneten, ezek főleg ezek a honlapokon, és ezek is kurzus anyagok, részben innen is vettem az ábrákat, tehát ezeken, aki részletesebben meg akarja nézni. Sőt, a tankünk tárgya támoknak a Debreceni Egyetemnek a EKG előadása is rajta van, hogy érdemes esetleg, ha valaki érdekel a megnyit.
Hát kérem szépen, gyakorlatilag ezzel a kurzust befejeztük, illetőleg az előadásokat befejeztük, a neheze az most következik, ugye? A jövő héten a Simonyi teremben találkozunk, és a záró ZH-t fogják megírni, és meg tudom már, ki vannak írva a vizsgaidőszakok, szokásunkhoz híven gyakorlatilag nagy valószínűsége aznap este már a záró ZH után már a jegyelfogadás, jegy megajánlás ki lesz írva, tehát már aznap este ismerni fogják az eredményeiket, és ennek megfelelően tudnak vizsgaidőszakot választani, akik akarnak szóbeli vizsgát is tenni. Hát kérem szépen, én megköszönöm az érdeklődésüket, és remélem, hogy a továbbiakban is sikeresek lesznek a kurzusnak a második részében, a záró részében, aztán majd meglátjuk, hogy kikkel találkozunk a következő fél évben. Viszontlátásra!
Gyakorlás negyed, vagy konzultáció negyedtől itt, akik meg mérnek, azok meg fenn a VLS-ben a harmadik emeletet.